Gyertek gyerekek, ide ki az első sorba.
Kitartás,
nagyon jó volt.
a kitartás. Nem mindig kellemes dolog kitartani, mert sokszor fárasztó, és sok erőt igényel, de mégis így tudunk a dolgokat végre járni. Szerintetek a Jóisten hogyan dolgozik? Gondoljatok Jézusra, amikor ő készítette az asztalokat, a székeket, a különféle fából létrejövő tárgyakat, akkor vajon milyen munkás volt ő? Mit gondoltak róla? Hogyan dolgozik? Dolgosat? Igen. Aztán hibákat vajon hagyott a munkáját? Amiket így rájöttek, és hát ez nem éppen szépen van megcsinálva. Nem? Hanem ő biztos, hogy egyébként biztosan alaposan megjelöltek a munkáját. Amikor ő teremtett. Nem tudom, emlékeztek-e, biztos vagyok benne, mivel a videó legelejében sokat foglalkoztatunk a teremtés történettel. Minden teremtési nap után elhangzik az, hogy amikor Isten teremtett, akkor kiértékel a munkáját. És mint mondotta, végén. Aznap, amit teremtett az Isten, íme igen jó volt. Igen jó volt, és akkor befejezte a 7 napokat, 6 napokat teremtést, akkor a legvégén azt mondta, és Isten befejezte minden munkáját, és végigtekintett az ő munkáját, és íme igen jó volt, igen szép volt minden. Gyerekek, arra bátorít bennünket a Biblia, és erre bírnak benneteket fel, hogyha valamilyen munkát rátok bíznak, hogyha van valamilyen feladatot, akkor azt végezzétek becsületesen, kitartóan, szorgalmasan, úgy, ahogy a Biblia mondja, hogy szép és jó legyen a végén, akkor a szüleidekkel találjuk végignézek rajta, akkor azt mondják, hogy ez egy becsületes gyerek, ez egy kitartó gyerek, ez egy szorgalmas kislányok kisfiú, mert azt, amit rányíztat, becsületre elvégezte. Az Isten munkáján is ezt tükröződik, amit csinált minden jó volt és szép volt, ilyen legyen a munkátok is. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Kedves testvéreim, talán egy szokatlan új területre hívlak benneteket, ami a Bibliából kirajzolódik, de eléggé ismeretlen. A főiskolán a Biblia és a képzőművészet tantárgyat tanítottam, és ott a bevezető előadások környékén mindig beszéltem erről a témáról, és azt vettem észre, hogy szinte teljességgel ismeretlen. Pedig körülbelül 1500-szer fordul elő a Bibliában az a téma, amiről ma szeretnék beszélni, az Isten szépsége és az ember szépsége. Megnéztem ezt a kifejezést a Bibliában, körülbelül az ékes és a szép kifejezés 1500-szer fordul elő a Bibliában, de ha hozzáveszünk azt, hogy a szépségben lehet gyönyörködni, lehet azt élvezni, az még 200-300-szor fordul elő, tehát körülbelül 700-800-szor fordul elő az ezzel kapcsolatos bibliai tanítás. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes erre figyelnünk, főképp azért is, mert a végidő egyházát a Biblia szépnek nevezi? Szépnek nevezi? Kilátszik a te mezítelenséged, rúdsága, ezt mondja a Laodíciai levél, tehát pont a szépség ellentéte. Viszont Krisztus második eljövetele előtt teljesen egyértelműen és világosan kimondja a Biblia nem egyszer és nem kétszer, hogy szépé fogja tenni Isten az ő népét, az ő egyházát. Így olvasom az 51. Zsoltár első-második versében, a Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. És aztán még van tovább egy nagyon érdekes ige, csak azért, hogy így bevezetőként érzékeltessem ennek a jelentőségét és fontosságát. A 110. Zsoltár 3. verse azt mondja, a te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges, az eredeti héber szövegben szépséges öltözetekben. Milyen érdekes. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az Isten sereggyűjtésének a napján, az aratás nagy napján, az ítélet nagy napján az ő népe szépséges, szentséges öltözetekben lesz. Tehát ezért gondoltam, hogy beszéljünk erről a témáról, és gondolkodjunk el közösen, és még az sem mellékes szempont, hogy a Biblia a szombatnapot a gyönyörűség napjának nevezi, amikor az Isten lényében, szeretetében, műveiben gyönyörködjünk, hiszen 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, és a 7. napon megnyugodott, és arra hívja az ő követőit, hogy ezen a napon különösképpen gyönyörködjenek az ő műveiben. A 92. Zsoltár is ezt mondja, hogy örvendezem, Uram, a te műveidben. Mely nagyok a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. Megvidámítottál, Uram, a te cselekedeteddel, és a te műveidben örvendezem. Én azt vettem észre, hogy a mi szombat ünneplésünkből ez a rész kimarad. Javarész kimarad. A természetnek nincs sok szerepe vagy helye a szombati ünneplésünkben, pedig a Bibliában ez egyik leghangsúlyosabb téma ez. Amikor erről gondolkodtam, én személyesen a Jóistentől kaptam is erre egy megbízatást, hogy írjak erről, és egy könyvet ezért készítettem el. Hát induljunk el! Induljunk el, mint hogy a gyerekeknek már említettem, hogy egy alkotó folyamatból, amit végez az Isten például, kirajzolódik az ő jelleme, az ő magatartása, az ő lénye. Nagyon sok mindent ki lehet olvasni a gyerek rajzáról, mint mondtam, a kompozíciós készségét, a fantáziáját, a megfigyelő képességét, hogy mennyire alapos, hogy be tudja fejezni a munkáját, csak vagy félig készen ott hagyja, de a lelki világára is lehet következtetni, sőt vannak olyan orvosok, pszichológusok, akik kifejezetten gyerekrajzokat használnak arra, hogy a gyereknek a családi életben elfoglalt helyét, vagy épp a lelki betegségeit feltérképezzék, mert is ez működik is, tehát nagyon jól tükrözik ezek a rajzok, alkotások a gyermek lelki világát. Ugyanez a törvény figyelhető meg minden embernél is, és magánál Istennél is. Az Istenről az ő művei tesznek bizonyságot. A Római Levél első fejezet 20. verse azt mondja, mert ami Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló hatalma és dicsősége az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Az ő alkotásai tükrözik Isten jellemét. Amikor a Teremtőről olvasunk, akkor azt olvassuk, hogy amikor ő teremtett, ímé minden igen jó volt. Minden nap utána elmondta. De ezt már ritkán szoktuk felidézni, a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse azt mondja, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Tehát a szépség is itt van. Nem csak jó volt, nem csak Isten igaz, hanem ő szép is. Az Isten könyve a Biblia nem egyszer és nem kétszer szépnek is nevezi. Tehát érdemes erről elgondolkodni, a cselekedetei tökéletesek, minden ő útja igazság, erővel és értelemmel alkotta meg ezt a világot, a hatalma és istensége tükröződik ebből a világból, de a szépsége is. Mi a szépség? Nagy kérdés. Rengetegen gondolkodtak erről. Én is ezt tanítottam esztétikát fél évig egy főiskolán, és sokat gondolkodtam én is erről. Nincs pontos meghatározása. Nagyon nehéz meghatározni, mert nem csak önmagában létezik ez a fogalom, hanem az összes környezetében lévő más dolgokkal egyetemben is van. Valahol minden dologban van szépség, mert létezik és él. A létezés maga már a szépségnek egy formája, de benne van a bűn miatt a töredékesség is és a romlottság is. Tehát vegytisztán nem lehet ezt kimutatni, de az Isten művei mégis nagyon nagy mértékben tükrözik ezt a szépséget. A Biblia azt mondja, hogy Isten teremtményei szépek. Nagyon sok mindenre mondja, hogy szép. Például azt mondja növényekre, állatokra, völgyre, mezőre, aranyra, gabonára, állatokra, tehénre, leviatára, a sáskák vonulásának rendjére, az állatok járására, és sok mindenre mondja, hogy szép. A Jobb könyve 12. fejezet 7. versétől így olvasom. Egyéb iránt kérdezd meg csak a barmokat, majd megtanítanak, és az égnek madarait azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tenger halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt? Tehát az Isten keze művei tükrözik az ő szépségét, az ő jellemét. De a Biblia azt mondja, hogy az ő beszéde is szép. Ha költői szempontból, irodalmi szempontból közelítjük meg az Isten igényét, akkor azt látjuk, hogy költői, irodalmi műfajok vannak a Bibliában. És az isteni gondolatokat Isten nem pusztán egyszerű tőmondatokkal, puszta prózában mondja el, hanem nagyon sokszor versben mondja el. És ezeknek a verseknek törvényszerűségeik vannak. Például nem tudom, felfedeztétek-e, hogy vannak gondolatritmusok a Bibliában, az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboldozat. Ez egy hasonlósági gondolatritmus, tehát ugyanazt a gondolatot a Biblia más szavakkal mondja el, az egek beszélik Isten dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Ellentétes pontokon mondja el ugyanazt a gondolatot, ezáltal mélyíti, kifejezi, új szempontokkal gazdagítja. Aztán van ellentétes gondolatritmus is, amikor pont egy ellentétes gondolatot mond el a Biblia, például a példabeszélek könyvében van ez a híres ige, aki elfedezi az ő vétkét, nem lesz jó dolga, de aki megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Elfedezés és megvallás. Pont ellentétes gondolat, és mindegyiknek a következtetését is elmondja. Aztán van haladó gondolatritmus, amikor a Biblia egy gondolatot mond, és fokozza, tovább lép, és újabb gondolati tartalmakkal egészíti ki. Mindannyian ismerjük az első Zsoltárt. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, csúfolódók székében nem ül, bűnösök útján meg nem áll, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tehát halad, fejlődik, és egy újabb gondolattal társítja az isteni üzenetet, hatalmas erővel szól az Isten üzenete, és ezek a gondolatok a szépségnek, az igazságnak és a jóságnak a lelkületével teljítettek. Ezek után azt mondja a Biblia, hogy az Isten műveiben is lehet gyönyörködni, az Isten művei is szépek. Nem csak az állatvilágban vagy a természetvilágában, hanem az emberrel való eljárás módjait is tükrözi. Például Ézsaiás könyvében olvashatunk az 5. fejezetben arról, hogy a szőlő jelképével azonosítja Izrael házát, és Isten pedig szőlőművesként mutatja be, és az ő szeretetéről tanúskodik az ő eljárása, hogy felásta az ő szőlőjét, megtisztította a kövektől, gondozta, tornyot épített oda, sajtot vágatott bele, és mégis azt várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. És így mondja, mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Tehát Isten nem csak az ő népével, hanem kivétel nélkül minden egyes emberrel is foglalkozik, munkálkodik értük. Ahogy néztem ezt a missziós videót a szombatiskola elején, olyan döbbenetten láttuk, hogy milyen hihetetlenül sokrétű ez a világ, és mennyi ember él ebben a világban, és teljesen más kultúrával, személyiséggel, és személyesen Isten minden egyes emberről gondot visel, mindenkit keres, hív, szolgál neki, és szeretné őt az örök életre átmenteni. És majd az ítélet napján megkérdezhetik az emberek mindenki tőle, hogy mit kellett volna még tennem, kérdezi Isten majd tőlük, amit meg nem tettem. És nem fognak válaszolni semmit, nem tudnak válaszolni, mert Isten mindent mindenkiért megtett, hogy üdvözöljön. Mert az Isten művei csodálatosak. És akkor most térjünk rá magának Istennek a szépségére. Azt mondja a 27. Zsoltár, 4. verse, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Dávid írta ezt a Zsoltárt, és azt mondja, hogy az életben, ha egyetlen egy kérdést kéne megfogalmazni Isten felé, ő ezt kérni. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Azért akar lakozni az Isten házában, hogy nézze az Isten szépségét, és gyönyörködjön az ő lényében, az ő templomában. Isten szép. Szép Istenünk van. Igaz Istenünk van, jó Istenünk van, szerető Istenünk van, megváltó Istenünk van, és szép Istenünk is van. És az ő szépsége az ő jellemében tükröződik, az ő műveiben, az ő eljárásában, az ő beszédében, minden megnyilatkozásában tükröződik az ő szépsége, és ez a szépség az, ami bennünket is szépé tud tenni. Figyeljük meg a 45. Zsoltár 3. versében azt mondja az Isten igéje Jézusról, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg Isten örökké. Jézus volt a tükörkép, akiről tükröződik az Isten szépsége, és rajta keresztül számot vehetünk arról, hogy milyen Isten. Figyeljétek meg, hogy mit ír a Jézusról vettő lépésünk című könyv erről a szépségről. Krisztus jellemének szépsége követőiben is látható lesz. Jézus számára öröm volt Isten akaratának teljesítése. Isten szeretete, az ő megdicsőítésének forró vágya, ez volt megváltónk életének legfőbb belső indítéka. Ez a szeretet csodálatra méltóan széppé és nemessé tette minden cselekedetét. A szeretet Istentől származik. Megszenteletlen szívben nem születik meg, nem árad ki belőle. Csak olyan szívben található, ahol Jézus uralkodik. Szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. A szeretet átformálja a jellemet, meghatározza az indítékokat, megfékezi a szenvedélyeket, legyőzi az ellenségeskedést, megnemesíti az érzelmeket. Ez a szeretet, ha ápoljuk lelkünkben, megédesíti az életet, és tisztító, nemesítő befolyást áraszt szét közöttünk. Isten szereti a szépet, és mindenek felett a jellem szépségében gyönyörködik. Az a vágya, hogy a virágok csendes erényéhez hasonló egyszerűség, szépség és tisztaság fejlődjék ki bennünk. A Biblia férfiakat és nőket szépnek nevez. Nagyon érdekes. De amikor szépnek nevez embereket, ahogy például mondja a példabeszédek könyve 8. fejezet 31. versében, amikor Jézus teremtett, akkor azt mondta, hogy gyönyörűségemet leltem az emberek fiaiban. Isten gyönyörködik az emberben, mert az ő képére és hasonlatosságra teremtette. És azt olvassuk itt ebben a szakaszban, hogy Isten azt szeretné, hogy mindannyiunkban ez a szépség, ami Isten szépsége, tükröződjék. És nézzük meg, hogy milyen alapelveket fogalmaz meg a Biblia az emberi szépséggel kapcsolatban. A legelső és legfontosabb, amit olvashatunk erről, a Sámuel első könyve 16. fejezet 6. versében és a 7. található. Azzal kapcsolatban mondja el, amikor Sámuel prófétát megbízta az Úr, hogy menjen el Dávidhoz, pontosabban Isaihoz, az ő családjához, és kenje fel a jövendő királyt. És amikor meglátta Sámuel próféta Eliábot, aki a legtermetesebb volt a fiúk közül, akkor ezt mondta. Bizony az Úr előtt van az ő felkentje. Az Úr azonban mondta Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetetten őt. Mert az Úr azt nézi, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nagyon érdekes. És ha megnézzük a Bibliában ezt a kijelentést, ennek a valóságát, akkor tényleg azt látjuk, hogy semmilyen embernek, akit a Biblia példaképként állít elénk, például Dánielről beszélgettünk szombatiskolán, nem tudjuk, hogy nézett ki Dániel külsőleg. Se Pál apostolról, se Péter apostolról, se Jézusról nem tudunk külső képet alkotni. Egészen ellentétes képek élnek a művészetben, például a 6. századi egyik legkorábbi Jézus ábrázolás a Ravennai San Vitale templomban, én is láttam a saját szememmel, rövidhajú, szakáll nélküli, kerekarcú Jézus ábrázol. Ezzel ellentétben hosszúhajú, szakállas és egészen más formátumú Jézus szoktak ábrázolni. Nem tudjuk, milyen volt Jézus külsőleg. És a Biblia nem helyez hangsúlyt az emberek külső megjelenésére, sem a termetére, sem az alkatára, sem a külső szépségére, hanem valahova máshová helyezi a hangsúlyt. Érdekes, hogy néhány embernek megjegyzi a külső adottságát, például Abszalomnak a haját, vagy Saulnak a termetét, de minden alkalommal, amikor ilyet tesz, figyeljétek meg, valami negatívum is csatlakozik hozzá. Abszalom haja, tudjuk, mire szolgált a végén, ugye? A halálát segítette elő, és Saul termetének nagysága, Isten mégis megvetette őt, mert nem ezen méri meg Isten azt, hogy ki milyen szép. Ez egy óriási örömhír mindenkinek, különösen fiataloknak és lányoknak, mert nagyon szeretnének sokszor a lányok különösen szépek lenni, de a fiúk is, meg a férfiak is, meg a nők is, és ez nem baj, ez így természetes, de a Biblia azt mondja, hogy nem ettől függ, nem a külső alkattól függ az ember szépsége, és ez jó hír mindannyiunknak, mert mindenki lehet szép, attól függően, hogyha, amit most mindjárt majd elkezdek fejtegetni, ezeknek megfelel. Érdekes, hogy a Biblia mindig, amikor valakinek, férfinek vagy nőnek a szépségét megemlíti, akkor soha nem önmagában említi meg, hanem valamit hozzátársít. Például Józsefről olvassuk a Mózes első könyve 39. fejezet 6. versében, hogy akkor említi meg, hogy József szép volt, fiatal volt, ugye 27 éves volt, szép volt, és szép termete volt, amikor a Potifár névvel kapcsolatos kísértést legyőzi. Tehát az ő szépsége abban érhető tetten, hogy ellen tudott állni a kísértésnek, amikor egy nő arra próbálta rávenni, hogy vele háljon. Magyarul parázmasságot és házasságtörést kevessen el. Tehát a szépsége az álhatatosságában, Isten törvényei iránti hűségében, sőt a bajok és a próbák nyomása alatt az Istenbe vetett bizalmában érhető tetten. Elfűsége és ebből fakadó szépsége ragyogó példaként világít a Bibliában József szépsége. Dávidot is szépnek nevezi a Biblia, nem egyszer és nem kétszer. Azt olvassuk vele kapcsolatban, amikor Saul már az ördög gyötretése alatt szenvedett, akkor kerestek volna egy embert, aki tud hárfázni, hogy megnyugtassa a zenével, mert a zenének a gyógyító ereje már akkor is ismert volt, a harmonikus szép zene a lélekre rendkívüli befolyást gyakorol, hogy keressenek egy embert, aki megnyugtatja a királyt. És volt egy szolgája Saulnak, aki járt egyszer Isai fiánál, Dávidnál, illetve az Isai házában, és ő emlékezett arra, hogy én ismertem egy férfit. Ezt mondja a Sámuel első könyve 16. fejezet 18. versében. Akkor felelt egy a szolgák közül, és mondta, íme én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, erős vitéz és hadakozó férfiú. Értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Kedves férfitársaim, íme itt a férfi szépség titka. A legelső és legfontosabb talán szerintetek az, hogy tud hárfázni? Hát nem tudunk hárfázni, gyönyörűen zenéltek, de győző még hárfázni, te sem tudsz. Azt hiszem, hogy nem itt van a lényeg, hanem az, hogy a művészet, a szépség, az érzékenység iránti nyitottság benne van az emberben, ha a művészetre, az értékre, a szépre, akár irodalom, akár zene, akár képzőművészet, akár valamilyen kifejezési forma érzékeny az ember. Ilyen értelemben mindannyian lehetünk szépek, és Dávid azon túl, hogy ő művészi alkotásokat hozott létre, mert ő versben írta meg ezeket a gyönyörű zsoltárokat, emellett még hadvezér is volt, emellett ugye király is volt, emellett pásztor is volt, és még zenész is volt. Tehát ő nagyon sokoldalú ember, de ami az igazi lényeg vele kapcsolatban, nem ez, hanem ahogy olvassuk tovább, még kirajzolódik újabb-újabb vonása, különben 6 jellemzőt mond erről a Biblia. A második, hogy erős vitéz. Harmadik, hadakozó férfiú. Ez azért érdekes, mert akkor olvassuk róla itt a Sámuel első könyve 16. fejezetében, a következő fejezetben győzi le Góliátot. Tehát még nem volt háborúban. Még Góliátot sem győzte le? Akkor hogy erős vitéz, és hogy hadakozó férfiú? Tessék? Hát azért az oroszlán, meg a medvét, azért puszta kézzel csak legyőzte. Miközben kis termetű volt. Nem volt nagy termetű, mint Eliáb, vagy mint Saul. Tehát azért fizikai ereje volt. Kedves férfitársaim, a Biblia azt mondja, hogy egy férfi legyen erős. Ne legyen gyenge, ne legyen nyámnyila, hanem erősítse magát, edzett legyen, foglalkozzon a fizikai erejével. Persze nem kell medvét és oroszlánt azért legyőznünk, de azért kisebb kategóriában működhet az erőnk, például a munkavégzésben, segítésben és más egyebekben, de legyünk erősek, ha úgy tetszik, kisportoltak. Ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk el magunkat. Dávid ilyen volt. És még amikor azt mondja, hogy hadakozó férfiú, mivel háborúban nem volt, és nem volt harcban, meggyőződés, ami a Biblia arról beszél, hogy ő vívott egy harcot. Vívott egy küzdelmet, azt a küzdelmet, amiről Pál apostol ír a Timóteus első és második levelében, amanemes harcot megharcoltam. És harcolt meg a hitnek szép harcát. Tehát ő egy olyan küzdelmet vívott, ami aztán kirajzolódik belőle, majd mindjárt egy nővel való beszélgetését itt fogom idézni, hogy ő le tudja győzni a természetét, szembe tudott szállni az önzésével. Azt a nemes harcot harcolta, hogy a saját önző természetével szemben küzdött és győzött. Nem egyszer és nem kétszer. El is bukott. De utána meg is bánta. Tehát egy olyan ember volt, aki őszinte volt, erőteljes volt, bátor volt, érzékeny volt, és küzdött, harcolta a legnemesebb harcot, a saját emberi természetével szemben vívott harcot. Aztán azt is mondja, hogy értelmes, értelmes. Elmélyült gondolkodás, lényeglátás, az élet alapkérdéseiben való tájékozottság és a személyes tapasztalatokra épülő istenismeret tükröződik Zsoltáraiból és lejegyzett szavaiból. Nem véletlenül Isten őt használta fel arra, hogy olyan gondolatokat, olyan üzeneteket közöljön számunkra rajta keresztül, mert ő értelmes, gondolkodó ember volt. Egy férfinak rendkívül fontos, hogy elvei legyenek, hogy értelmes legyen, hogy jól tudjon gondolkodni, hogy lényeglátó legyen, tudjon összegezni és tudjon analizálni, következtetni, véleményt alkotni, elveket megfogalmazni és kiállni azokért. Dávid ilyen volt. Nem adta fel az elveit. Amikor a női szépségről beszélgettünk az elmúlt alkalommal, amikor itt voltam, akkor mondtuk, hogy egy nő szeret támaszkodni a férjére, vagy egy férfira. És ez így természetes. Épp minap volt nálam egy 21-néhány éves lány, meglátogatott bennünket egy egyetemi fokozatot, épp most azt próbálja elérni, és egy nagy beszélgetésünk volt hosszan, egész este éjszakával a feleségemmel együtt, és nincs társa. És szeretne társat, és ő megfogalmazta nekünk, hogy milyen férfit szeretne. És az első között az volt, hogy szeretnék rá felnézni. Szeretném őt tisztelni, mert én nem tudnám elképzelni az életemet egy olyan férfival, akire nem tudok felnézni. Akit nem tudnék tisztelni. És ő még nincs társa, de már rögtön megfogalmazta, hogy nem tudna olyan férfival együtt élni. Tehát ezért, kedves férfitársaim, legyünk tájékozottak, értelmesek, gondolkodjunk, erősek, kitartóak, elfűek, mert egy hölgy ebben látja meg a férfi szépséget, de Isten is. És ami a legfontosabb, most következik, itt mondja ki, hogy szép ember, tehát figyeljétek el a közeget. Azt mondja, hogy erős, hadakozó, tud hárfázni, értelmes, és szép ember. Ez a szépség tükröződött az ő lényében, az ő tekintetében, az ő megnyilvánulásaiban, mert azt is olvassuk a Sámuel első fejezet, 16. fejezet, 12. versében, hogy szép szemű és kedves tekintetű. És azt is mondja máshol, hogy piros posgás volt, tehát, hogy a természetben élt, ugye pásztorként, vagy később harcosként. És ez látszott a bőrén, az arcán, hogy nem egy ilyen szobavirág, sápadt személyiség volt, hanem a természetben élő, edzett ember volt. Szép szemű és kedves tekintetű. Amikor a 15 éves nagy küzdelmében és menekülésében volt Dávid, akkor úgy elgondolkodtam azon, hogy azért 400 férfi csatlakozott hozzá. 400 fegyveres férfi. Ugye kihez csatlakoznak az emberek? Akikre fel tudnak nézni. Aki kedves. Aki megértő és az igazságot képviseli. És tud harcolni. És oda lehet mellé csatlakozni. Dávid ilyen volt. És ez a kedvesség, ez a szép tekintet, ez vonzó volt az emberek számára. És Isten számára is. Mert azért volt kedves, azért volt vonzó, és azért volt szép, mert a legutolsó vonás, mert az Úr vele van. Mert az Úr vele van. Saullal nem lehetett, de Dáviddal ott volt. Dávid elégedett volt. Dávid csodálta a természetet, kedves testvéreim. A legszebb természetről szóló zsoltárokat Dávid írta. 104. Zsoltár, 23. Zsoltár, 19. Zsoltár. Ezeket mind Dávid írta. Az egész lénye fel volt töltve az Isten iránti csodálattal. Ő mondta azt, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Ő nézte. A 63. Zsoltárban azt mondja, hogy szemléljem a te hatalmadat és dicsőségedet. Ez az egy kérésem van. Ezután sóvárok testem és szomjúhozik lelkem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Kedves férfitársaim, bennünk van ez a vágy. Mert akkor az Úr velünk lesz. Akkor az Isten szépsége bennünk tükröződik. Ő írta a 16. Zsoltárban, te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Teljes öröm. Örömteli életet élt, nem egy búslakodó, panaszkodó, kritizáló, mindig vitatkozó, mindig megsértődő, mindig keserűkedvű, hanem ő egy örömteli életet élt, Dávid. Hát talán ez az, ami mindannyiunk számára a legvonzóbb, hogy örömben is lehet élni. A Biblia ezt nevezi az Isten iránti legszebb vonzalomnak és a férfi szépségnek. De nincs, törjünk a hölgyekre. Sárát, Rebekát, Rákhelt, Abigailt, Betszabét, Támárt, Abiságot, Vástit, Esztert, Szulamitot, szépnek nevezi a Biblia. És mindegyikkel kapcsolatban nagyon érdekes, valamilyen jellem ábrázolásával vonja kapcsolatba a szépségét. Nézzük Rebekát. Rebekáról azt írja a Biblia, hogy szép ábrázatú volt, szűz, és férfi még nem ismerte őt, amikor ment Eliézer, hogy válassza ki az ő urának a felesége. És aláment a forrásra, és megtöltötte vedrét, és feljött, akkor a szolga, Ábrahám szolgája elébe futott, és mondta, kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a vederből. Azt pedig mondta, igyál, uram, és sietve leeresztette a vedret az ő kezére, és inni adott néki. És minek utána eleget adott néki, inni mondta, a te tevéidnek is merítek, míg eleget nem isznak. És sietett, és kiürítette a vedrét a vájúba, és ismét elfutott a forrásra meríteni. És merített mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva nézett rá, és vesztek hallgatott. Ennek akkor van különösen nagy jelentősége, ha tudjuk, hogy egy teve mennyit iszik egy sivatagi út után. Tudjátok? Minimum 50, és körülbelül 100 litert átlagban. Ha 50-et veszünk, 10 teve, ugye az 500 liter víz. 100-nál pedig 1000 liter víz. Hát kedves hölgyek, egyik nap próbáljátok 1000 liter vizet melegetni jobbra-balra. És még futni vele. És beönteni a vájúba. Majd délután a gyerekek is szeretném elmondani ezt a történetet, röviden, amikor ha jönnek, hogy ezért volt Rebeka szép. Mert ebben a közegben mondja, hogy szép ábrázatú volt, és ez tükröződött az ő szolgálatában, a részvétében és együttérzésében, és a különleges magatartásában, hogy a szolga csak azt mondta, hogy adj nekem innom. Ugye, hát mennyit iszik egy ember, meg fél liter vizet körülbelül egyszerre. De ő ehelyett 500 vagy 1000 liter vizet merített fel, kérés nélkül. Talán kezditek érezni, kedves hölgyek, hogy miről is beszél a Biblia. A szolgálatkészség, a figyelmesség, az empátia, a kedvesség, és soroljam, a nőt igazán ezt teszi szépé. Talán látom, az időnk is halad, az utolsó példát hagyj idézem fel, Abigail történetét, akiről azt mondja a Biblia, Sámuel első könyve, 25. fejezet, 3. versében, hogy igen eszes és szép termetű asszony volt. A férje a nagy vagyonnal rendelkező Nábál volt, durva és rossz erkölcsi, mondja a Biblia. Dávid számüzetésben volt Kármelben, ott járt csapatával, és Nábál épp a juhait nyiratta. Dávid megvédte a csapatával, megoltalmazta a pásztorokat és a szolgákat, de amikor emberei által nagy alázattal élelmezésükhöz szükséges segítséget kért, Nábál durván, keresetlen szóval elutasította, és azt mondta, ki ez a Dávid? Hát mivel Dávid is ember volt, nagyon feldühödött, fejindultságában kardot kötött, fogta a 400 fegyveresét, és azt mondta, reggelre Nábálnak még egy ebe sem marad meg. Mindenkit kiírtak. Hát a férfi indulata most előjött Dávidból. Igen, de volt egy asszony, az Abigail. Amikor mindezt megtudta, akkor sietve ételt készített, a csapat elé ment, és nagy tisztelettel megszólította Dávidot. Így olvasom a Biblia szavát az 1 Sámuel 25-23. Versétől. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamárról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta, ó Uram, én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg a te szolgáló leányodnak szavát. Kérlek, ne törődj az én urammal, Nábállal, azzal a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is, bolond a neve, és bolondság van benne. Én azonban, a te szolgáló leányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél. Most pedig, ó Uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban essél, és ne saját kezeddel szerezd magadnak elégtételt. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Hát Dávid mélyen megdöbbent Abigail szavain, lecsendesedett, elgondolkodott, értelmes volt, belátta a helytelen szándékát, megdicsérte az asszonyt, és az Úrra bízta az ügyét. Így olvasom. És mondta Dávid Abigailnak, áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma előnbe küldött, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságban essem, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettél, és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre, csak egyetlen ebe sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott néki, és mondta néki, eredj el békességben a te házadhoz, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Kedves hölgye, ebben a leírásban szinte minden vonása benne van annak a nőnek, akit Isten szépnek nevez. Alázat, értelem, bölcsesség. Mit tett egy férfival az elmúlt alkalommal, amit mondtunk? A férfinak rendkívül fontos a tessék szíj. Tisztelet, dicséret, bátorítás, elismerés. Ilyenek vagyunk mi férfiak. És Dabigai tudta ezt, és megadta neki. Lehajolt előtte, tisztelettel megszólította, az Úr szolgájának nevezte, és kiválasztottjának nevezte, és bölcsességgel magára vette a problémát, nem ő volt a hibás, de vállalta az alázatot, hogy Dávidot lecsendesítse, utána teljesítette a vágyát, ami jogos vágy volt, adott ételt, és utána megfedte Dávidot. Meg tudta fedni, ezen a háttéren meg lehetett fedni, hogy majdnem gyilkosságba estél, Uram. Ne te szerezz magadnak elégtételt. Ezt Dávid maga is megtanulta később, amikor egy másik alkalommal ugye azt mondta Saulnak, amikor megölhette volna, hogy az Úr tegyen közöttem és közötted ítéletet. Dávid ezt belátta, aztán megértette. Ez az asszony segített neki. És figyeljétek meg, milyen érdekes, hogy Dávid megértette, hogy ez a nő az Isten küldötte volt. Nem volt benne előítélt a nő és a férfi akkori felfogás szerint, rendkívül tisztelettel tekintett rá, nagyon megdicsérte őt, és azt mondta, hogy az Isten küldött téged, és elfogadom, amit mondasz nékem, eredj el békességben, lásd, hallgattam szavadra, megbecsültem személyedet. Dávid viszont dicséri őt. Megérti, hogy nem akármilyen nővel találkozott, aki bölcs, okos, értelmes, kedves, alázatos, tapintatos, és tud fedni is ezen a háttéren. Tehát nem engedi, hogy egy férfi rossz jellemvonásai kifejlődjenek, Ellen White azt írja, hogy a legfontosabb feladata egy nőnek az, hogy a férjének a jellemét tökéletesítse. Kedves hölgyek, lányok, lehet tökéletesíteni a férfi jellemét, és ha ezt szeretettel és olyan lélekkel teszi az ember, mint ahogy a Biblia erről ír, akkor az valósul meg, amit József Attila mond ki Flórának, amikor látja az ő szerelmesét József Attila, és azt mondja neki, hogy ajkaidról lágy lehű 100 varázslat bűvöl el, hogy hűkutyaként figyeljen intését okos ujjaidnak, mint leszek ember. Figyeljem okos intését ujjaidnak, mint leszek ember. Egy ilyen késztetésnek egy férfinak nem lehet ellenállni, de ez jó is. Hát látjátok, ez történt Abigaillal és Dáviddal, és még nincs vége a történetnek, le is zárom. Igaza lett az asszonynak, jó, hogy az Úrra bízta az ügyét, nem emberi kéz ítélte meg Nábált, hanem 10 nap múlva hirtelen meghalt, gonoszsága önmagára visszafordult, és ekkor Dávid üzent Abigailnak, hogy elvenné őt feleségül. Akkor még mások voltak a szokások. Ebben vétkezett, igen, illetve Isten ezt abban a korban elfogadta a több nehézséget. De elvette feleségül, és itt láthatjuk, hogy akár a női, akár a férfi szépséget szemléljük, Isten nem hagyja titokban, hogy mitől szép egy ember. Kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy legyünk olyan emberek, nők és férfiak, fiatalok és gyerekek, akikben az Úr tud gyönyörködni. Amen.
Délelőtti együttlétünkhoz fejezzük be a 78-as szám énekünk első három versével, majd imó után a 4. és 5.